Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Ebben az adásban az Európai Bíróság által büntetőjogi témában hozott három ítéletet fogunk ismertetni. Egy ítélet a nyomozási eljárásban szerzett bizonyítékok jogszerűségével, kettő másik pedig a nébiszín idem elv érvényesülésével foglalkozott. Ami az első ügyet illeti, szeptember 7-én hirdetett ítéletet a bíróság a litván ügyészség ügyben. Ennek az ügynek a tárgya az a kérdés volt, hogy fel lehet-e használni a személyes adatok védelméhez való alapvető jogok megsértésével szerzett információkat egy büntető eljárásban. Milyen előzmények után terjesztett elő előzetes döntéshozatali kérelmet, és milyen kérdésekre vált választ a litván bíróság a luxemburgi bíróságtól?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. A büntetőügyekről ugye jóval kevésbé ismert, hogy lehet uniós jogi vonatkozás a különböző területeken. Ezek közül talán a két leggyakrabban tárgyalt vonatkozását láthatjuk ma. A nébiszín idem elvének az alkalmazása, és különösen az európai elfogatóparancs alkalmazásának a keretében, valamint az adatvédelem kérdése a bizonyítékok, különösen a telekommunikációs cégek hangfelvételeihez való hozzáférés terén. Az első ügyben éppen ez utóbbiról van szó. Litvániában történt az ügy tényállása, és maga az ügy is onnét érkezett. Arról kell dönteni, hogy milyen körülmények között férhetnek hozzá, konkrétan milyen ügyekben az eljáró hatóságok az említett telekommunikációs cégeknek a kommunikációs adataihoz. Itt egy ügyészségi vizsgálat zajlott Litvániában, tehát az ügyészség vizsgálódott egy ügyésszel szemben. Ez azért történt, mert az ügyésszel kapcsolatban felmerült, hogy egy olyan ügyben, amelyet ő vizsgált, előnyöket fogadott el a gyanúsítottól, vádlottól, és ezekért az előnyökért cserébe bizonyos információkat átadott. Pontosabban maga az előny az volt, hogy átadott információkat ezeknek a személyeknek, tehát az érintettnek, és a jogi képviselőjének. Nekem az ügy leírásával az derült ki, hogy itt egy fegyelmi eljárás indult, tehát nem indult büntető eljárás, tehát egy ilyen igazgatási jellegű eljárás indult az ügyész ellen, de a legsúlyosabb esetben is egy olyan büntető eljárás, amely nem egy különösebben súlyos bűncselekménnyel összefüggő, természetesen az, amit elkövetett az adott esetben lehetne egy súlyosabb, attól függően, hogy milyen értékekről, milyen ügyről volt szó konkrétan, amelyben vizsgálódott. De ebből az ügyből úgy tűnik, hogy ez nem egy olyan ügy volt, amely önmagában büntetőjogilag a súlyos bűncselekmények kivizsgálásával lett volna kapcsolatos. Megindult ez a fegyelmi eljárás az ügyésszel szemben, a fegyelmi eljárásban pedig olyan bizonyítékokat használtak fel vele szemben, amelyet a telekommunikációs adataiból bányáztak elő, egészen pontosan úgy, hogy a telekommunikációs szolgáltatója, egy konkrétan a telefonszolgáltatója kiadott a litván hatóságoknak bizonyos kommunikációs adatokat, az uniós alapján acélból adtatok, és olyan hatóságokról volt szó, amelyek súlyos bűncselekmények tekintetében járhattak volna el. Majd ezektől a hatóságoktól átkerült az ebben a nem olyan súlyos bűncselekmény vagy fegyelmi ügyben eljáró litván hatóságok elé a dosszié, és ebben felhasználták ezeket a kommunikációs adatokat. A kérdés, ami pedig felmerült az ügyben, hogy ez a fajta felhasználása az adatoknak az ellentétese azzal az uniós irányelvvel, amely a magánélet, illetve az elektronikus kommunikáció védelméről, illetve védelmének határairól szól a büntetőeljárásokkal összefüggésben.
Mi volt az Európai Bíróság döntése?
A bíróság természetesen, ahogy azt ilyenkor szokta, megvizsgálta azt, hogy az irányelv fényében hogy jártak el a litván hatóságok, és konkrétan megállapította, hogy az irányelv értelmében csak a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem céljából lehet felhasználni a jelen ügyben érintetthez hasonló telekommunikációs adatokat, Tehát egy szigorú célhoz kötöttség van, az irányelv ezt kimondottan csak ilyen esetekben teszi lehetővé, és nincs arra lehetőség, hogy utána ezt a hatóságok egymás között mindenféle más eljárás lefolytatása céljából továbbítsák. A döntés lényege az, hogy ebben az ügyben, ahol nem súlyos bűncselekmény kivizsgálásáról volt szó, hanem egy ennél enyhébb bűncselekményről, vagy csak egy fegyelmi vétségről, nem lett volna lehetőség arra, hogy a litván hatóságok közt ez az információ úgymond átadásra kerüljön, és később abban a fegyelmi vagy kisebb súlyú bűncselekménnyel kapcsolatos büntető eljárásban az így megszerzett hangfelvételeket, hanganyagokat, kommunikációs adatokat bizonyítékként, illetve bizonyítási eszközként használják fel.
A mai második, szeptember 14-én kihirdetett Volkswagen ítéletében a luxemburgi bíróság azt vizsgálta, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt kiszabott közigazgatási pénzbírság büntetőjogi szankciónak minősül-e abban az értelemben, hogy vonatkozik rá a kétszeres büntetőeljárás tilalmának az elve. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, és milyen kérdésekkel fordult az olasz bíróság az uniós bírósághoz?
Ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos ügy volt, a Volkswagen botránnyal volt összefüggésben, amellyel kapcsolatban különböző hatósági eljárások folytak több tagállamban is. Most itt konkrétan Olaszország és Németország kerül, az ott folytatott eljárások párhuzama került reflektorfénybe, de ez akár más országokkal összefüggésben is a kérdés felmerülhetett volna. Olaszországban az olasz hatóság, versenyhatóság 5 millió eurós bírságot szabott ki a Volkswagenre, mégpedig az ismert dízel botrány miatt, konkrétan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot állapított meg, amely abban állt egyrészről, hogy a dízel járműveknek a szennyezőanyag kibocsátásával kapcsolatos szabályokat nem tartották be, másrészről meg azt kommunikálták a vásárlóknak, hogy ezeket betartják és olyan járművet kapnak, amelyek egyébként megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, tehát kiszabták a bírságot, a Volkswagen bírság kiszabásáról szóló határozatot megtámadta az olasz bíróságok előtt. Közben Németországban is vizsgálat zajlott a Volkswagen ellen, ott pedig a Braunschweigi ügyészség szabott ki egy 1 milliárd eurós megabírságot a Volkswagenre, lényegében hasonló, és mondhatjuk azt is, hogy ugyanolyan cselekményekért, tehát szintén a dízelbotránnyal kapcsolatban követtek el a gépjárművek forgalomba helyezésével kapcsolatos gondatlanságot, vagy súlyos gondatlanságot, ami abban állt, hogy ezeket a csaló szoftvereket ugye beépítették, vagy ezek beépültek bizonyítottság fokától függően 10,7 millió dízel járműbe világszerte, tehát itt német piacról is beszélünk, de más országokról is, és az olasz piacról is 700 ezer érintett jármű Olaszországban volt. Tehát itt látszik, hogy közös pont van az előbb említett olasz eljárással, amelynek a hatóköre szintén ezekre 700 ezer járműre teljett lényegében ki. Nem is vitatta Németországban a Volkswagen ezt a bírságot, jogerőssé vált, és amint jogerőssé vált, ugye Olaszországban a közigazgatási bírság ügyében indított bírósági eljárás folyamatban volt, de amint jogerőssé vált ugye a németországi döntés, akkor kialakulhatott egy ugyanazon tárgyal, ugyanazon jogsértéssel, ugyanazon cselekménnyel kapcsolatos korábbi döntés megszületése. Így a később született közigazgatási határozat blokkolhatta itt érdekes módon a korábbit. Az a kérdés merült fel, hogy ilyenkor a német határozat, amely jogerőssé vált, az olasz eljárást a nebiszin idem fényében megakadályozza-e, hisz ezen elv kizárja azt, hogy ugyanazért a cselekményért kétszeres eljárásot, kétszeres büntetés kerüljön alkalmazásra. És ezt tette föl az olasz államtanács a előzetes döntéshozott eljárás keretébe, hogy ez az elv alkalmazandó-e.
Milyen döntést hozott az Európai Bíróság? Mikor minősül a közigazgatási bíróság büntető jellegű szankciónak, és mikor lehet eltérni a nebiszin idem elv alkalmazásától?
Itt egy jelenségre felhívnám a figyelmet, egy érdekes jelenség, ez más ügyekben is előfordul. Sokszor a bíróság kommunikációjában rejlik ennek az oka, hogy miért látjuk azt, mintha egy ügy most lenne először a bíróságon. Lényegében arról van szó, hogy van két közigazgatási szankció, és a karta, amely a kartának az 50-es cikke, amely ebben az eljárásban alkalmazandó, az úgymond a büntető jellegű szankciókkal kapcsolatban mondja azt, hogy itt akkor lehet alkalmazni ezt a nébiszi lídem elvet, vagy kell alkalmazni pontosabban. De hát tudjuk, akkor hogy lesz egy közigazgatási szankcióból büntető jellegű szankció? Hát úgy, hogy a bíróság ezzel kapcsolatban már egy esetjogot dolgozott ki, és ezt nem most dolgozta ki, ez már egy régi esetjog. Tehát itt visszanyúlunk, amikor az ítéletben szó van, ugyanúgy tűnhet a bíróság kommunikációjából is sokszor, hogy itt most mondja ki, de nem most mondta ki először, de érdemes ezt felidézni, és különösen azért, mert ebben az ügyben is ez az ítélkezési gyakorlat alkalmazásra került. Tehát egy közigazgatási szankció is lehet büntető jellegű az uniós jog szempontjából, azzal a következménnyel, hogy a Charta 50. cikke abban a közigazgatási szankciónak az esetében is alkalmazandó lesz. Ennek három előfeltétele van. Az egyik maga az, hogy abból, ahogy a nemzeti jogban azt alkalmazzák, egy büntető természetű szankció jellege körvonalazódik-e ki vagy nem, tehát maga a szankciónak a megjelenése büntető jellegű-e vagy nem. A második az, hogy mi ennek a szankciónak, ennek a közigazgatási, de büntető jellegű szankciónak a célja. Célja-e az, hogy megtoroljon valamilyen jogszabálysértést. És a harmadik nagyon fontos eleme pedig az, hogy a szankciónak a súlyossága olyan-e, hogy ez büntető jelleggel ruházza fel, vagy pedig egy enyhébb szankcióról van szó, amely nem megy át, legalábbis az uniós jog értelmében, azon a határon, ami a közigazgatási és a büntető jellegű szankciókat egymástól elválasztja. Ez egyébként nem egy éles határvonal, ez egy értelmezési kérdés, és esetről esetre kerül meghatározásra. Ezzel összefüggésben a bíróság arra a következtetésre jut, hogy a jelen esetben megfelelnek a Németországban kiszabott szankciónak a jellemzői annak, hogy azt büntető jellegűnek állítsuk be. Ezért itt egy olyan szankcióról van szó, amely blokkolhatja az olaszországi eljárást, azaz alkalmazhatóvá teszi a nébiszi nidem elvét az uniós joggal összefüggésben. És van még egy vetülete ennek az ügynek, és ez sem úgy, ez is már benne volt az ítélkezési gyakorlatban, hogy mikor van az, amikor mégis megengedi az uniós jog azt, hogy párhuzamosan futó, egymás mellett futó közigazgatási és büntetőjogi eljárások, vagy két tagállamban párhuzamosan futó büntető jellegű határozathoz vezető közigazgatási eljárások van, az ott megszülető döntések mégse üssék egymást, a nébiszi nidem elvet úgymond feloldják, vagy feloldhatják bizonyos esetekben. És itt is három feltételt mondott ki már az ítélkezési gyakorlat, és ez most megismétlésre került, hogy az érintett személy számára a büntetések halmozása ne jelentsen túlzottan nagy terhet, ez előrelátható legyen, tehát a jogi szabályozásból világosan kiderüljön, hogy erre sor fog kerülni, és milyen feltételekkel. A harmadik, és ez nagyon fontos, hogy ezeket a ilyenkor egymással párhuzamosan és egymástól nem teljesen függetlenül futó eljárásokat koordinációjukban és az időbeli egymáshoz való viszonyuk tekintetében egy közelségnek kell jellemezni. Tehát ezek egymástól nem teljesen függetlenül futnak, és időben egymástól nem távolodnak el, mert ha eltávolodnak, akkor az már egy jel lehet arra, hogy ez a harmadik feltétel, tehát hogy az összefüggés legyen az érintett eljárások közül, nem teljesül. Ezzel kapcsolatban a bíróság itt nem ment tovább a részletekbe, de azt megállapíthatjuk, hogy a jelen ügyben ennek a feltételei nem álltak fenn, tehát a nébiszi nidem igenis alkalmazható volt, mégpedig a német büntetőjellegű közigazgatási ügyészségi döntés áll a olasz versenyhatóságnak az eljárása elé, és annak elé, hogy az olasz versenyhatóság egy újabb szankcionáló határozatot fogadhasson el.
A mai utolsó, a Huan ügyben hozott ítélet szeptember 21-én született, és szintén a nébiszin idem elv érvényesülésével foglalkozott, ebben az esetben az európai elfogató parancs végrehajtásának megtagadásával összefüggésben. Milyen körülményekre és jogi szabályozásra tekintette terjesztette elő az előzetes döntéshozatali kérelmét a spanyol bíróság?
Ez egy nagyon érdekes ügy, mert határon átnyúló bűnelkövetéseket érint. Az Ibériai félszigeten történtek ezek, tehát Spanyolországban egyrésztről és Portugáliában másrésztről. Ugyanaz a személy követte el, egy spanyol állampolgár, aki piramisjátékokat szervezett cégeken keresztül Spanyolországban és Portugáliában is. Ezek a piramisjátékok és az ezzel foglalkozó cégek az idővel természetesen megbuktak, és az érintett játékszervezőt eljárás alá vonták mind Spanyolországban, mind Portugáliában, és jelenleg Spanyolországban szabadságvesztés büntetését tölti, 11 év, 10 hónap szabadságvesztés büntetést kapott, csalás minősített esete és pénzmosás bűncselekmények megvalósítása miatt. Aztán pedig utána Portugáliában szintén eljárás indult ellene, döntés is született ott is, 6 év, 6 hónap szabadságvesztést szabtak rá ki, és ott is csalás minősített esete miatt. Az európai elfogató parancs Portugáliából érkezett a spanyol hatóságok felé azért, hogy majd, hát ha letölti a büntetését az érintett Spanyolországba, akkor adják ki Portugáliába, és ők majd ott le kell neki tölteni a portugál hatóságok által, a portugál bíróságok által kiszabott büntetést is. A spanyol hatóságok, bíróságok megtagadták az európai elfogató parancs teljesítését annyiban, hogy nem adták ki, mivel spanyol állampolgárról van szó, Portugáliának az illetőt, és azt mondták, hogy a portugál büntetőítéletben meghatározott büntetését majd Spanyolországban fogja letölteni. Az érintett pedig azt mondta, hogy szó se lehet róla, itt ugyanarról, ugyanazon tényállásból eredő, ugyanazon bűncselekményről van szó, itt szó se lehet arról, hogy őt nem viszi, mint illetve kizárja, hogy őt akár Portugáliának átadják, ott kiszabott szabadságvesztés letöltése érdekében, vagy akár, hogy a Portugáliában kiszabott bírságot, vagy büntetést neki Spanyolországba kelljen letöltenie. És ezzel kapcsolatban felmerült a vita az eljáró spanyol bíróság előtt, amely az Európai Bírósághoz fordult azzal, hogy vajon ebben az esetben mi a teendő a ne bis in idem elvének a fényében.
Hogyan érvelt, és milyen választ adott erre a kérdésre a luxemburgi bíróság?
A luxemburgi bíróság először általános keretek között megvizsgálta az európai elfogató parancs megtagadásának a feltételeit. Mikor lehet ehhez fordulni, egészen pontosan a ne bis in idem kontextusában ez hogyan alkalmazandó. A lényege ebben az ügyben az volt, hogy ugyanarról a cselekményről van-e szó, vagy pedig más cselekményről, más bűncselekményről. Az érintett ugye azt állítja, hogy ez ugyanaz a cselekmény, tehát őt kétszer akarják büntetni két helyen, de ugyanazért. Még ugye a másik oldalon az az érvelés el, hogy kétszer akarjuk büntetni, de nem ugyanazért, mert egyik helyen ezt követte, másik helyen meg azt. Hasonlítanak egymásra, de nem ugyanarról van szó. Ennek az elhatározása lesz a spanyol bíróságnak a feladata, és ez az elhatározás fogja meghatározni azt, hogy jelen esetben a kétszeres értékelés tilalma, tehát a ne bis in idemnek az alkalmazása, az szóba jöhet-e, vagy nem. Viszont van itt egy érdekesség, ami végül is az ügy lényegének az eldöntéséhez is vezetett ebben a mostani ügyben, hogy a bíróság ugyan elismerte, hogy ez majd végső soron az eljáró spanyol bíróság feladata lesz, hogy eldöntse azt, hogy itt ugyanarról a bűncselekményről volt-e szó, vagy nem. De a bíróság mégis nagyon-nagyon pontos meghatározást adott azzal kapcsolatban, hogy itt majd a spanyol bíróságnak mit és hogyan kell figyelembe vennie, hiszen megállapította, hogy három lényegi különbség is van a Spanyolországban és Portugáliában elkövetett cselekmények között. Az első maga az, hogy az Spanyolországban és Portugáliában követték el őket, tehát mások voltak a sértettjei az érintett bűncselekménynek. A piramisjáték cégeken keresztül ment, de más cégen keresztül ment Spanyolországban és más cégen keresztül Portugáliában. Ez is azt vetíti előre, hogy itt különböző cselekményekről van szó. A harmadik elem pedig az, hogy a Spanyolországban elkövetett cselekmények időben megelőzték a Portugáliában elkövetett cselekményeket. Tehát a Spanyolországban elkövetett cselekmények vizsgálata már befejeződött, amikor Portugáliában még javában zajlott ezen bűncselekményeknek az elkövetése. Ez a három elem pedig arra a következtetésre vezette a bíróságot, hogy itt bizony különböző bűncselekményekről van szó, amelyek különböző ténybeli háttéren alapulnak, ezért a bíróság lényegében kimondta, hogy a jelen esetben a ne viszin idem elve nem fogja megakadályozni azt, hogy a spanyol hatóságok figyelembe vegyék a portugál büntetőítéleteket, tehát adott esetben mondjuk Spanyolországban kelljen letölteni az illetőnek ezt a büntetést, és e tekintetben a spanyol bíróságnak nagyon-nagyon szűk mozgástere van, ettől a megállapítástól lényegében már eltérni nem fog tudni. Olyan szűken, olyan részletesen meghatározta a bíróság az ügynek a eldöntéséhez szükséges kritériumokat, hogy tulajdonképpen formálissá tette ezáltal a még most folytatódó nemzeti jogi eljárást.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmüket. A viszonthallásra!
A viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.